és két dologhoz szeretnék hozzászólni. Fónod Zoltán itt a legelején tulajdonképpen megszólította a történettudományt is, és ez aztán Hisnyai Zoltánnál is kísértett, hogy itt a világot többféleképpen meg lehet közelíteni szenvedéllyel és szenvedélymentes értelemmel. Azt hiszem, hogy itt mind a kettőre szükség van, és valószínűleg a vita, hogyha itt szét fog ágazni, vagy nem lehet majd közös nevezőre hozni, amit remélek egyébként, mert nagy kár lenne, hogyha ezt a vitát már is közös nevezőre lehetne hozni. Szóval ezt a vitát mind a kettővel folytatni kell. Én először szólnék hozzá, hogy Fábry Zoltán és az általa képviselt kommunista nemzetiségpolitikai eszmény az végül is termelte annyi értéket, ami túl azon a spontán kritikán, ami szerintem a legortodoxabb magyar kommunistából is időnként fölbukkant, tehát túl ezen egy folytatható hagyományt, vagy egy folytatható előzményt jelente. Most egész bizonyos, hogy az a két világháború közötti kommunista nemzetiségpolitika, amely Csehszlovákiában mondjuk Smerált rögtön az elején elhanyagolta és zárójelbe tette, és utána nagyon gyorsan kanyarodott el a gottwaldi irányvonalhoz, és amely nagyon gyorsan taktikai eszközé és irányította a kisebbségpolitikai megközelítéseket, nem nevezhető folytatható hagyománynak. Az is biztos, hogy a világháború alatt folytatott kommunista kisebbségpolitika, amely nem törekedett valamiféle háború utáni kisebbségpolitikai rendezésre a szó nemesebb értelmében, hanem átvette a hitleri módszereket, a tömeges kitelepítést és gyakorlatilag a kisebbségek felszámolását, az sem nevezhető egy folytatható hagyománynak. Az, ami azt követően következett, és amire már lassan emlékezünk is, az abban szintén voltak megvilágosodott pillanatok, mint ahogy a két világháború közöttiben is. Mert nem véletlen, ezt én is mondom azzal együtt, hogy az előzőeket fönntartom, nem véletlen, hogy a két világháború között végül is Dél-Szlovákiában és egyáltalán a dél-szlovákiai magyarok között annak a kommunista pártnak arányait jócska, tehát a magyar kisebbség arányait meghaladó mértékben voltak tagjai. Valóban azt hiszem az egyik legösztönzőbb erő az a smerali jelszó volt, hogy az önrendelkezést egy kommunistának szó szerint kellett volna értelmeznie, és nem árnyalnia, és nem filológiai pontosításba belemenni, hogy kit illet meg az önrendelkezésbe, és kit nem illet meg. Smerál akkor még kommunista egyszerűséggel és őszintességgel, az ős kommunisták egyszerűséggel valóban úgy gondolt, és itt Kassán mondta el 21-ben a stadionban, hogy igenis a magyar kisebbséget megilleti az önrendelkezés joga, a visszatérés joga. Ezt azután elhallgatták, amikor az ember ezt megemlítette, akkor megfenyegették az embert Pozsonyból, a Marxista Tudományos Intézetből, hogy ilyen dolgokra jobb nem emlékezni. Hát ezekre illik emlékezni, és az, hogy tulajdonképpen ők nem akartak emlékezni rá 70 esztendőn keresztül, az gyakorlatilag az egész kommunista nemzetiségpolitika csődje. Ha valahol az egész kommunista eszmerendszer és a gyakorlati politika látványosan csődbe jutott, országokat juttatott oda, ahol ma vannak, Jugoszláviában és Csehszlovákiában, akkor ez egész biztos, hogy a kommunista nemzetiségpolitika rovására írható, mert az is meggyőződésem, hogyha itt a 45 után a dolgok Csehszlovákiában nem így alakulnak, akkor ma ennek az országnak nem kellene szétesnie, mert egész biztos, hogy az az álföderációs megoldás, amire 68-ban jutottak, és az az áltörvény, az a meghamisított 68-as nemzetiségi törvény, amit ma is sokan meglobogtatnak, az egyik oka annak, hogy ma ott tartunk, hogy valóban félnek egymástól itt, és nem csak kisebbségek, hanem a két többségi nemzet is tartanak egymástól. Fábry ezt szerintem látta sok tekintetben a két világháború között is, hisz végül is ez a magyar kisebbségi kommunista élcsapat, ez megpróbált valamilyen befolyást gyakorolni, megpróbálta azt a smerali vonalat keresztülni teljesen esélytelenül, hiszen végül is a gottwaldi bolsevizáció keretei között erre esély sem volt, hogy ezt keresztül vigyék. A Sarló tragédiája, úgy, ahogy ezt Balog Edgár is megírta, hogy elhitték azt, hogy egy nemzetiségi, értelmiségi elit éppen a kommunista eszmerendszeren keresztül tud valamit többet mondani. Ezt megírta 34-ben, amikor a Sarlóval mintegy leszámol, a Sarlót elsiratja Balog Edgár. Aztán persze ő is elfejtette, hogy ez a zsákutca nem folytatható, egyszerűen a zsákutcának vége van egy idő után. És 45 után újra megpróbálták, most már hatalmi pozícióból nem sikerült. Fábry 68-as szereplés egész biztos, hogy külön megérne egy misét, de Fábry 68-as írásaiban is ugye az van, hogy a kommunista pártnak a felelőssége, a kommunista párt internacionalizmus az egyetlen garancia arra, hogy a kisebbségi kérdés megoldható legyen. Akkor mondja ezt, amikor lehetett látni, hogy végül is a visszajöttek, a 63-ban visszajöttek, a rehabilitáltak, ugyanazt a szellemet hozták vissza, ami 45-48 között volt Kolozsvárban, ott 68-ban a tárgyalásban, gyakorlatilag ők voltak azok, akik lefékezték azt, ami még az akcióprogramban eléggé egyértelműen benne volt. Tehát ugyanaz a szellem újult meg, és ezt Fabrinak tudnia és látnia kellett, és ő mégis az ő saját huszákék érveivel próbált a huszákékat meggyőzni, vagy huszákékra hivatkozva próbált huszákék ellen harcolni, ami képtelenség volt. Tehát Fabri ebből a szempontból azt hiszem tényleg ennek az önáltatásnak az áldozata. Ami még itt elhangzott, és én miután egy ilyen meggyőződéses kiegyezéspárti vagyok, mert véleményem szerint hosszabb távon nincs megoldás, a szlovák-magyar kiegyezés azt hiszem tényleg az egyetlen reális alternatíva. És ehhez egész biztos, hogy nekünk is lejjebb kell szállnunk, elsősorban Magyarországon persze, mert a kisebbség már ennél lejjebb nem szállhat, ez egyértelmű. Tehát az a kisebbség, tehát ha ez Magyarországon másképp, a kisebbségi vagy a szlovák-magyar kiegyezést, és azt hiszem Szlovákiában sem képzelhetik el, mint hogy a szlovákiai magyarság számára mindazt, amit a szlovákiai magyarság kér, követel, az meglegyen. Tehát anélkül nincs kiegyezés. Tehát ez egy olyan elemi feltétel, de éppen az, hogy ez nincs meg, és hogy nincs kiegyezés, hogy itt békétlenség van, az egyszerűen hozzá tartozik a kiegyezés mechanizmusához. A kiegyezés mechanizmusa úgy kezdődik, hogy egyeztetések vannak, viták vannak, csaták vannak, hol vízlépcső körül, hol más problémák körül, de egyszerűen valahol stratégiailag mind a két tábornak ebben az irányba kell elmozdulnia, vagy mind a két országnak, és nem teljesen reménytelen a dolog. Legalábbis úgy látom én. Ami most már Izsnyai Zoltánt illeti, én azt hiszem, hogy ő arról beszélt, amihez én nem értek, tehát arról beszélt, és amiért azt elnézést kérek, hiszem itt a rozsnyai felszóló, sem igazából értette meg. Ő nem azt mondta kétségbe, hogy ez a 70 év alatt a csehszlovákiai magyarság komoly értékeket termelt ki. Véleményem szerint komoly értékeket, de még kulturális értelme, sőt még irodalmi szempontból is komoly értékeket termelt ki, hanem azt úgy gondolja, úgy látom én, vagy úgy értelmezem én, és ebben a tökéletesen egyetértek vele, hogy új idők vannak, más idők vannak, az irodalomnak meg egészen mások az eszményei, akik ezeket az eszményeket nem akarják figyelemben, azok írjanak a skanzenben. Tehát legyenek egy skanzen, egy nagy irodalmi skanzen részei. Ma az irodalom tovább megy, mint minden a világon. Ma nem lehet úgy megírni regényeket, hogy abban a dokumentáció, a dokumentatív érték legyen a legfontosabb, a nemzeti érzelem legyen a legfontosabb. Nincs ilyen irodalom ma már, illetve vannak helyzetek, amikor ez a dolog újra előjött, de ezt is meg lehet úgy írni, hogy hasson, hogy jobb legyen. Mert az az igazság, hogy nem hat az ez irodalom már, és az irodalom pedig hatni akar. Ez egy exhibicionista műfaj, amely időnként kénytelen nagyokat mondani, hogy fölfigyeljenek rá. Figyeltük, Izsnyait figyeltük, szóval egyszerűen nem lehetett igazából aludni, azt hiszem, de az ember földődött rajta, azt mondja, hogy a képtelenség, hogy segédfogalomként minősíti azt a csehszlováki magyar irodalmat, de tényleg az. Tényleg az. Csehszlovákiai magyar irodalom egy segédfogalom. Nagy hiba viszont, ugye egy rettenetes nagy hiba, hogyha azt mondjuk, hogy ezzel a segédfogalomra nincs szükség. Szükség van rá. Izsnyai Zoltán is abban a pillanatban igazából légüres térben van, hogyha ezt a segédfogalmat nem veszik tudomásul. Azt mondjuk, hogy nincs ilyen. Az ember valahol a vajdaságon elkezd beszélni arról, hogy öregem, az a Izsnyai, amit írt az egyetemes magyar irodalmon belül, az tip-top, szóval arra oda kell figyelni. El kell mondani, hogy Izsnyai Zoltán az itt Kassán, meg az ott Pozsonyban ezt és azt mondta, és arról van szó, hogy ott a szlovákiai magyar irodalmon belül, azon a bizonyos segédfogalmon belül ilyen és ilyen problémák merülnek föl, hogy nem csupán Fabri revízióról van szó, tökéletesen igaz, hanem itt többről van szó. Tehát itt mindenféleképpen azt hiszem, hogy erre a segédfogalomra szükség van, csak tudni kell, hogy ez egy segédfogalom. És az a nagy baj igazából, hogy azok az adminisztratív elvekből levezetett, tehát azok az adminisztratív elvek, amelyek ezt a segédfogalmat ma is létezővé teszik, ezek az adminisztratív körülmények fönnállnak, ezeket nem lehet átlépni. Az, hogy az irodalmi szemlét nem lehet Budapesten kapni, rendelék áthozzák a kalligramot, tehát át lehetne hozni, lehetne olvasni akár még új szót is, még szabad újságot is lehetne Budapesten olvasni, ha valaki áthozná, és fordítva lehetne talán Népszabadságot, meg Magyar Nemzetet, meg Magyar Hírlapot, meg Kortársat venni Pozsonyban, ha valaki áthozná, és valaki megvenné, és valaki finanszírozná ezt a különbséget, ami most van. De nem lehet, és így segédfogalom pillanatnyilag csak néhányan veszik hozzák a dolgokat, és így segédfogalmakkal próbálunk kommunikációt teremteni. Ami most már a legdöntőbb szerintem az egész vitában, és ezt kellene igazából érzelemmel is, meg értelemmel is megérteni, hogy az a bizonyos értékválság az én véleményem szerint az egy valóban fönnálló, súlyos, rettenetesen súlyos, és összes kisebbségi magyar és többségi magyar számára nyomasztó probléma, esztétikai értékválság, politikai értékválság, erkölcsi értékválság, ezt mind megéljük. Nem tudjuk földolgozni azt, hogy itt még pár évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy nincs jobb annál, amit a marxisták akarnak a kisebbségi politikában. Nem tudjuk felemészteni azt, hogy kisiskolás korunkban szovjet katonák kötötték a nyakunkba az úttörő nyakkendőt, vagy a pionír nyakkendőt. Sok mindent nem tudunk felemészteni, vagy megemészteni, mert nem vagyunk rá fölkészülve, mert nem vagyunk olyan módszeresek, mint a németek, akik egy világháborús vereséget is meg tudtak emészteni, de ezeket meg kell lassacskán emésztenünk. Az értékválság szerintem úgy küzdhető le, hogyha nem úgy közelítünk, hogy lesöpörni mindent. Az esztétának, a költőnek egyébként, aki érzelmekkel dolgozik, ez a dolga. Tehát aki ezt kétségbe vonja, hogy Hizsnyainak nem ez a dolga, hogy itt hangosan kiabáljon, hogy el ezzel az egésszel, az azt hiszem téved, mert akkor soha nem lesz itt semmi. A másoknak, nekünk, akik jegyzetapparátusokat írunk, meg levéltárokban ülünk, nekünk pedig az a dolgunk, hogy azt állítsuk, hogy ez a 70 év alatt itt olyan értékmennyiség termelődött föl még a segédfogalmon belül is, a kisebbségi magyar irodalmakon belül is, amit lesöpörni legalább olyan nagy bűn lenne, mint nem meghallgatni Hizsnyai Zoltánt. Tehát nekünk azt hiszem, hogy az a dolgunk, hogy ezt a kettőt kellene itt együtt mondani. Tehát az, amit itt Rákos Péter kompromisszum készségeként el is hinne már Hizsnyai Zoltán, hogy szükség van rá, hogy ez így is volt, meg úgy is volt, ezt tényleg el kell hinnie, de az ő dolga nem ez, hogy higgyen, hanem az ő dolga az, hogy mondja azt, amit ő érez. Mi meg azt, amit mi úgy gondolunk, hogy tudni vélünk. Köszönöm szépen!